Laudator Jézus Krisztus, dicsertessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Bocskai Rádió hallgatói, mindazon kedves testvéreimet, akik az éter hullámain keresztül kapcsolódnak be a katolikus félóra februári adásában. Február hónap egy nagyon szép ünneppel indult. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe volt február 2-án. Ez az ünnep azt jelenti, hogy ezen a napon gyertyát szoktunk szentelni, amely gyertya emlékeztet az igazi világosságra. 40 nap telt el karácsony óta, és a 40. napon mózesi törvénynek keretében, megtartva mózesi törvényt, a szülei elvitték a mi urunkat, Jézus Krisztust, és bemutatták a templomba. Ennek szentírási szakasza a Szent Lukács evangélium könyvéből olvasható, amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai, fölvitték Jézus Jeruzsálemből bemutassák az Úrnak, amint az Úr törvénye előírja. Minden elsőszülött fiú az Úr szent tulajdona. Ekkor kellett Máriának ugyancsak az Úr törvénye szerint egy pár gerlét vagy két galamb fiókát tisztulási áldozatul bemutatnia. És íme volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű férfiú, egy igaz és istenfélő ember, aki Izrael vigaszára várt, és a Szentlélek lakott benne. A Szentlélek kinyilatkoztatta neki, hogy nem lát halált addig, míg nem látja az Úr fölkentjét. A lélek arra indította, hogy menjen a templomba, amikor a gyermek Jézus odavitték szülei, hogy a törvény előírásai szerint cselekedjenek vele. Simeon a karjára vette őt, és így magasztalta Isten. Most már elbocsáthatott szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben, mert szemeim meglátták szabadításodat, melyet minden nemzet számára készítettél, hogy világosság legyen, kinyilatkoztatás a pogányoknak, és dicsőség népednek, Izraelnek. Jézus atya és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott. Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához, lám, egy gyermek által sokan elbuknak és sokan feltámadnak Izraelben. Az ellentmondás jele lesz ő, még a te lelkedet is tör járja át, hogy napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai. A szentírási szakasz eddig tehát, és valóban, ha kicsit elgondoljuk, akkor boldogságos Szűz Máriának többszörösen járt át, tör a szívét, hiszen ennyi szenvedést kellett ő is, hogy átéljen. De legnagyobb szenvedés az volt, amikor a mi úrunk Jézus Krisztust üldözték, megvetették, alig kezdte el nyilvános működését, már is szembesült a megvetéssel, az üldöztetéssel, és ezt édesanyjának végig kellett néznie. Továbbá a gyertyáknak a szentelésének a hagyománya, körmeleteket is szoktak tartani egyes helyeken, ami azt jelenti, hogy az ember az igazi fényt viszi ebbe a világba. Ebben a világban olykor megtévesztő a világosság, az ember elvakítja, az igazi világosság az ember bensejében van. És ami a benseit megvilágítja, az nem más, mint a mi úrunk Jézus Krisztus kegyelme. Ezért fontos, hogy amikor gyermeket keresztelünk, akkor gyertyát gyújtunk, keresztelési emlékgyertyát adunk át. Vagy akár első áldozáskor is szokás, hogy akkor is a gyermekek gyertyát kapnak, vagy feltámadáskor, húsvétkor, keresztségi fogadalom megújítása, amikor a kérdésekre válaszolunk, megígérjük-e, hogy jó keresztények leszünk, hitvallást teszünk égő gyertyával. Tehát az igazi világosságot szimbolizálja. Ezért gyertyaszentelő az év küszöbén az előttünk áll, hogy ebben a világban és ebben az évben is ismerjük fel az igazi világosságot. február 3-án volt Szent Balázs püspök és vértanú emlékünnepe. Ezen a napon szoktuk, illetve a rákövetkező vasárnapon osztani az úgynevezett Balázs áldást. Mindazok kérhetik az áldást, akiknek torokfájás, vagy torokbetegség, vagy egyéb légúti megbetegedése van, de szép szokás hagyomány szerint mindenki ki szokott jönni, és szokta kérni a segítő szent közbenjárását. Ki is volt ez a Balázs? Az ő szenvedés története arról tesz tanúságot, hogy szentünk örmény születésű volt, és olyan példamutató keresztény életet élt, hogy Szebaszté hívő népe püspökké választotta. Balázs erre a Szentlélek indítását követve visszavonult egy magányos hegyi barlangba, jól lehet tette, nem éppen egyezett a kor püspök eszményével. Innen vezette, imádkozva, tanácsokat osztva és gyógyítva a rábízott közösséget. Vadállatok őrizték, háziállatok módjára, engedelmeskedve neki. Sajnos azonban nem csak a keresztények ismerték a barlanghoz vezető utat, hanem Agricola helytartó poroszlói is, aki 316 táján még folytatta Szebasztéban a keresztény üldözést, amelyet korábban még Licinius császár rendelt el. Az oroszlánokból, tigrisekből, medvékből és farkasokból álló derék testőrség nem tudott segíteni a remete püspökön, mert ő ellenállás nélkül engedte, hogy elfogják, és Agricola bírói széke elé hurcolják. Mivel Balázs nem bírták hittagadásra kényszeríteni, a szokásos megkorbácsolás után síralomházba került. Mint előbb, barlangjában a börtönben is sok segítséget kérő ember kereste föl, rabságában sok-sok csodát tett, amelyekről a legendája beszél. Vízbefolytás általi halálra ítélték, de végül is lefejezték. Annak alapján, hogy a kínzó torokfájás esetén segített, a később középkorban a 14 segítőszent közé sorolták. Ezek ismeretében meglepő, hogy a Balázs áldás mindmáig élő liturgikus szokása csak a 16. században keletkezett, és a 17. században nyomtatták ki a Rituali Románumban. Tisztelet a latin egyházban a 12. századtól lett általános, mégpedig egy gégedaganat elleni imádsággal kapcsolatban. Később vérzések, hólyagbetegségek, továbbá kelések, kolika, pestis és fogfájás esetén fordultak hozzá. Részben érthető kapcsolat révén aztán védőszentje lett az orvosoknak, takácsoknak, valamint a szélmornároknak és a fúvós muzsikusoknak is. Mint az állatok barátja, oltalmazza a háziállatokat és a nyájakat a farkasoktól. Vincéhez hasonlóan időjelző szentként is tisztelik, ünnepének ideje a tél végét és a veszedelmes viharokat jelzi. A hívő nép még ma is szívesen fogadja a szent áldását, gyertyaszentelő gyertyáinak szelít fényében. Ünnepét Rómában 12. század óta ülik február 3-án. Az eredeti legenda, ami a torok fájással kapcsolatosan, illetve problémával kapcsolatosan ránk maradt, hogy egy kétségbeesett édesanyja szaladt hozzá, hiszen a kisfiának a torkán keresztbe akadt egy halszálka, egy halcsont, valamit tegyen, mert a gyermek fuldoklik. Balázs erre fogott két gyertyát, kereszt alakba fogta, vagy X alakba, és a gyermek torkához tartva egy áldást mondott, és innen terjedt el a Balázs áldás. Továbbá nagyon népszerű február hónapban a Valentin nap. Szerelmesek ilyenkor jobban odafigyelnek egymásra, házastársak is, de a legfontosabb az lenne, hogy ne csak ezen a napon figyeljenek egymásra, ne csak ezen a napon ajándékozzák egymást, hanem az év minden egyes napján, az életük minden egyes napján legyenek egymás számára ajándékok. Sokan elmarasztálják ezt az ünnepet, főleg Magyarországon, mondván azt, hogy ó, hát ez egy amerikai szokás, de ha utána olvasunk és átgondoljuk, akkor valóban ez egy nagyon szép szokás, hogyha a fiatalok és bárki, akik szeretik egymást, megtisztelik egymást ajándékokkal, szeretetükkel, életükkel. Hát Valentin püspök február 14-én van az ő liturgikus ünnepe, emléknapja. Ő volt az első, aki egy pogány férfit és egy keresztény nőt megesketett. 269-ben halt meg Rómában. Kezdettől fogva ismert a szerelmesek iránti rokonszembe, és az értük végzett tettek sora. Talán ezért is lett halála után a szerelmesek védőszentje. Rómában a római katonáknak, a római birodalomban nem nagyon engedélyezték a házasságot, gondolták azt, hogy ezáltal jobb katonák lesznek, de nyilván a szerelem az nem árt, és miért ne lehetne azt megszentelni, sőt az egyház a fiatalok oldalán van, hogy igenis éljék az életüket rendezett körülmények között, szentségi rangra emelve a szerelmüket, házasság szentség rangjává. Ezért nagyon fontos, hogy mindmáig megáldani a fiatalokat és buzdítani arra, hogy kössenek házasságot. Hiszen igenis fontos, hogy legyenek jó családok, akik képesek egymást vállalni egy életen keresztül. Bálintról még azt megemlítendő, hogy nagyon népszerű szentről van szó. Fennmaradt a keresztény hagyományban számunkra az ő életpéldája. Sokan azonban mégsem ismerik, hanem inkább az ő személye háttérbe vonul, és a Valentin napkor a lényeg inkább a szerelemre irányul, ami természetesen fontos, de nem feledkezhetünk meg a szentről is, aki a fiatalokat, a szerelmeseket megáldotta és megeskedte. Kérjük mennyei atyánkat, hogy legyenek ma is olyan fiatalok, akik képesek valóban áldozatot vállalni egymásért, akik megérzik az igaz szerelmet, és a szerelem által az igazi szeretetet, amely nem más, mint önfeláldozó szeretet. És a házasság erről szól, hogy egymás számára ajánlják fel, egymásért élnek, egymásban élnek a fiatalok.
Szeretni híven, nincs szebb égni a tűzben, és együtt repülni fel, hogy lelkünk kevésbé féljen. Szívből szeretni annyi, érted mindent feladni,
Február 11-én volt a betegek világnapja, amelynek eredete a franciaországi Lourdes jelenéseknek a helye, időpontja, ahol nagyon sok beteg meggyógyult fizikálisan, de annál sokkal több milliók gyógyultak meg lelkileg. A franciaországi Lourdes a Pireneusok között, a két patak mentén húzódik meg, a spanyol határ mentén, közel a földközi tengerhez. A kegyhely a jelenések előtt nyomorúságos kis település volt, három gyermek, Bernadette és Mária Subiró, a helyi szegény Molnár lányai és Janka 1858. február 11-én fát szedegettek egy szikla környékén. A Malompatakon átgázoltak, de 14 éves beteges Bernadette elmaradt társaitól, váratlanul erős szélzúgásra lesz figyelmes, és feltekintve a patak túloldalán, egy ciklahasadékban a szent szüzet pillantja meg. A jelenés asszonya fénytől övezve gyönyörű fehér ruhában tűnik fel, lábai sarótlanok, egy vadrózsabokor ágait érintik, egy-egy aranyrózsával ékesítve, derekát pedig kék fonja körül, fején dús fátyol. A szűz imádságra kulcsolt kezében hófehér rózsafűzért tart, amelynek szemeit aranylánc fogja egyben. Bernadette ijedtében rózsafűzere után kap, de félelmében még keresztet sem tudott vetni. A hölgy ekkor bátorítólag rámosolyog, lassan keresztet vet, de nem szól semmit. Ő követi a szüzet, és térdre ereszkedve imádkozni kezdi a rózsafűzért. Amikor befejezi, a szűz közelebb inti, de ő nem mer mozdulni, és ekkor a jelenés eltűnik. A harmadik jelenés február 18-án, A szűz először szól Bernadetthez, amikor a gyermeklátnok arra kéri, írja fel nevét a magával hozott papírosra. A szűz ellenben azt kéri, ha két héten át minden nap jöjjön el a jelenés helyére, mert sok embert szeretne látni. A 9. jelenés február 25-én volt, amikor 350 ember jött el, a szűz a következőket mondja. Igyál és majd mosdjál meg a forrásból és egyél a füvekből, melyek ott teremnek. A gyermek a patakhoz akar futni, de a szűz megállítja. Nem menj oda, én neked nem azt mondtam, hogy a géppatakból igyál, hanem ebből a forrásból meríts. Bernadett a jelzett helyre megy, és kézzel kaparni kezdi a földet, a barlang egyik száraz szögletében nem sokára víz jelenik meg. A 4. próbálkozásra legyőzve undorát, iszik a sáros vízből, megmosakszik, és eszik a fűből is. A jelenlévők bolondnak nézve őt, megkérdezik, miért tette ezt Bernadett. Bernadett válasza, a bűnösökért. Március 2-án a szűz a következőket kéri. Menj és mondd meg a papnak, hogy jöjjenek ide és építsenek itt egy kápolnát. A plébános bizonyságot akarva jelenés asszonyának neve után érdeklődik, de Bernadett nem tud mit mondani. Plébános jelet akarva mondja a gyermeknek, hogy kérje meg a hölgyet, hogy virágozzék ki a rózsabokor és a kápolna felépül. A szűz mosolyog a kérésen, és csupán ennyit mondott, bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat. A forrás vize egyre bőségesebben árad, elhagyja a barlangot, és vize letisztul. Az első csodás gyógyulások már a jelenések napjaiban bekövetkeztek, ennek ellenére hadjárat indult Bernadett és a forrás ellen. Rendőrségi eljárások, a barlang betömése, korlátok felállítása, tiltások következtek. A forrás és a csodás gyógyulások nem győzik meg az emberek, nagy részét és a plébános sem. 1858. március 25-én jelenés során a hölgy megmondja a nevét, én vagyok a szeplőtelen fogantatás. Az utolsó jelenés a barlang előtt április 7-én volt. Mária búcsúlátogatásra pedig július 16-án került sor. A lurdi jelenések üzenete, emeljenek kápolnát a jelenés helyén, vezessenek oda zarándokokat. Háromszor szólít fel bűnbánatra és bíztat a bűnösök megtérésére. A lurdi jelenések történetében sokan játszottak szomorú szerepet, olyannyira, hogy 1869. szeptember 4-én 9. Pius pápa levele vett csak véget a megnyilvánuló rossz indulatoknak. Bernadett 13 évig volt szerzetes, és a megaláztatás és testi szenvedések élete végéig elkísérték. 1844. január 7-én született Bolyban, és 1879. április 16-án halt meg Nevers-ben. 1925-ben boldoggá avatásakor exhumálták a testét, és a holtteste 46 év után épségben maradt. Egyébként mind a mai napig megtekinthető, ő a 10 legextrémebb szent közé tartozik Bernadett, hiszen a teste romolhatatlan. És a szeplőtelen fogantatásra való utalásként még azt szeretném elmondani, 4 évvel korábban 1854-ben volt a szeplőtelen fogantatás hittételének kihirdetése Rómában, és a kislány azt sem tudta, hogy nem is hallotta addig, hogy mi az összetöltelen fogantatás, vagyis a boldogságos szűz Mária mentes volt minden bűntől. És amikor elmondta a plébánosnak, hogy ez a szép asszony, azt mondta önmagáról, hogy én vagyok a szeplőtelen fogantatás, akkor a plébános nagyon elszégyelte magát, hogy kétségbe vonta Bernadettnek az igaz mondását. És tudjuk, hogy Európában azóta az egyik leglátogatottabb kegyhely, amint az imént is mondottam, nagyon sokan meggyógyultak, több száz csoda hivatalosan elismert Vatikán által, de évente 5-6 vagy 8 millió zarándok is ellátogat oda, együtt imádkozik, hálát ad a Jóistennek, és lelkileg töltekezik. Végül szeretném megemlíteni, hogy az idejében elég hamar elkezdődik a nagybőti időszak, hiszen most volt a héten hamvazó szerda, és attól a naptól kezdve a nagybőti időben 40 napon át készülünk a húsvéti ünnepre. A bűnbánattartás időszaka ez számunkra, amely lehetőséget ad, hogy Istennel való kapcsolatunkat rendezzük. Az egyház három dolgot ajánl: a nagybőjtre, az imádságot, a böjtölést és az adakozást, mint alamizsnálkodásnak is nevezhetünk. Az evangéliumban is, amit olvastunk hamvazó szerdán, lényegében Jézus erre tanít bennünket. A közös vonás a három tettben, hogy nem az emberek szemében szeretnénk jónak látszani általuk, és nem is magunk dicsőségét keressük, hanem egyedül Isten kedvében szeretnénk járni. E gondolat legyen első nagybőjti útra való. Mire való a bőjt? Testi fegyelem, amely a lelket erősíti. Hiszen olvassuk a Szentírásban, hogy maga Jézus Krisztus is, amikor mielőtt elkezdte nyilvános működését, elvonult és 40 napon keresztül bőjtölt. Illetve olvassuk Ninive pusztulása meghirdetéseként, amikor Jónás proféta járja a várost, és hilladja, hogy még 40 nap és Ninive el fog pusztulni, azonban nem következett be, mert a város, a király, sőt még az állatok is, mindenki böjtölni kezdett. Majd gondoljunk akár Dávid királyra, amikor gyalázatosan megölette Uriást, és így ezáltal azt a látszatot keltette, hogy Bathséba özvegy nyugodtan magához veheti. Közben ez Isten előtt, ez egy gyalázatos tett volt, és nem csak Isten előtt, hanem mindenki előtt, hogyha ez kiderül. És Dávid komoly, őszinte bűnbánatot tartott. Ennek a szép leírása az 50-es Zsoltár, amikor a jó Istennek az irgalmát kéri, hogy bocsássa meg, hiszen olyat tettem, ami nagyon gonosz. Igen, a bűnbánattartás az fontos, itt nem kell arra gondolnunk, hogy egy önsanyargatás, vagy egyfajta mazoista hajlam, hogy az ember szeret magának fájdalmat, szenvedést okozni, de mégis bizonyos értelemben hozzátartozik az életünkhöz, hogy ezért, hogy kell olykor valamilyen önmegtartóztatást vállalni. Amúgy is az embernek a javát szolgálja épp test, épp lélek, hogyha mindenki komolyan betartaná a bőjtöt, akár minden pénteket, hiszen minden péntek bűnbánati nap, akkor minden bizonnyal lennének ennek külső jelei is. A 40 nap, hiszen 40 napot készülünk, bőjtölünk a nagybőjti időszakban, többszörösen előfordul a Szentírásban, gondoljunk akár a 40 napos vízözönre, vagy amit említettem, Ninive pusztulása, hogy még 40 nap, vagy a 40 éves vándorlás a pusztában, a 40-es szám, Mózes 40 napot tölt fent a Sinai hegyen, Jézus Krisztus 40 napot böjtöl, Jézus Krisztus bemutatása a templomban a 40. napon volt, feltámadása után Jézus Krisztus a 40. napon ment föl a mennybe, ezért számunkra is fontos, hogy ezt a szép hagyományt, ez a 40-es számot, ez egy ilyen ideális, tökéletes időszak arra, hogy az ember lelkileg méltóképpen fel tudjon készülni az ünnepre. Hamvazó szerdán szokás a hamvaszkodás, amikor is hamut szórunk a bűnbánoknak a fejére, vagy keresztet rajzolunk a homlokukra, ami kinyilvánítja mindannyiunk számára, hogy végső soron porból lettünk, és visszatérünk majdan oda. És emlékeztessen minket arra, minden dicsőség el fog múlni. Többek között a pápa választáskor régen, a koronázáskor egyik szertartása volt, hogy egy marék szalma pápa előtt volt kihelyezve. Aztán ezt a marék szalmát tűzbe vetették, és a szertartásmester mondja: Szent Atya, így múlik el a világ dicsősége. Sic transit gloria mundi. Hamu kerül a fejünkre. Így múlik el a világ dicsősége, hiszen alig egy éve még. Körmádban Krisztus Jeruzsálem bevonulására emlékezve lengettük az ágakat. Ma a hamun egy éve még hányan éltek, akik ma nincsenek itt velünk. Ha kicsit belegondolunk az életünkben, hogy milyen gyorsan történnek változások egyik napról a másikra. A pálmaág, amit említettem, azt szoktuk elégetni, vagy barkát. Van, ahol Magyarországon, illetve Kárpát-medencében többnyire barkát szoktak szentelni virágvasárnak, és a tavalyi megszentelt ágakat égetjük el, és az abból nyert hamuval keresztet rajzolunk a bűnbánók homlokára, vagy a fejükre szólunk. Ez csak egy külső jel. ajánlott nagybőjt folyamán megtartani a pénteki húsmentes napokat. Igyekezzünk, tehát nem ínyedsz falatokat főzni, mondjuk azt, hogy bőjtölünk és helyette különféle más finomságokkal pótoljuk a húst, ebben nincs semmilyen önmegtartóztatás, hanem ténylegesen próbáljunk valamilyen áldozatot hozni. Ilyenkor van az alamizsnálkodás is, ennek az az alapja, hogy az ember, amit megspórol önmagán, a gyomrán, megtartóztatja önmagát, akkor azt felajánlja a rászorulók részére. Minden bizonnyal mi is fogunk szervezni a plébánia keretén belül tartós élelmiszergyűjtést a szegényebb és rászoruló testvéreink számára. Legyen ez a szent 40 nap számunkra egy ideális előkészület húsvétra, a legnagyobb keresztény ünnepünk méltó megünneplésére, hiszen hogyha nincs feltámadás, akkor az egész kereszténységnek, az egész hitünknek nincs alapja, hogy ezt Szent Pál apostol mondja. Ha Jézus Krisztus nem támadt volna fel, akkor mi alapja lenne a hitünknek? Tehát az alapja a mi hitünknek, mi úrunk Jézus Krisztus feltámadása. Bármennyire is furcsa, hogy most volt karácsony, szinte alig telt el, már is arra készülünk, hogy Jézus Krisztust ugye megölik, keresztre feszítik, de győzött, feltámad. Hát ez legyen számunkra is ez a győzelem, igyekezzünk valóban komoly bűnbánatot tartani, tartsuk meg a bűnbánatot, ja és a korosztályt még elfelejtettem mondani, 14 és 60 év közöttiek számára meg kell tartani a hústól való mentességet, illetve nagypéntek és hamvasószerda, ami elmúlt, a szigorú parancsolt bőti nap, ami azt jelenti, hogy háromszor lehet enni, de csak egyszer jól lakni, ez viszont a 18 éves kortól kezdődően 60 éves korig bezárólag vonatkozik azokra, akik meg tudják tartani. Természetesen vannak kivételek, akik betegek, vagy cukorbetegek, vagy netán utaznak, vagy olyan helyen járnak vendégségben, ahol illő elfogadni, amit az ember elé tesznek. Kívánok szép, kegyelmekben gazdag, lelki előkészületet, szép bűnbánati időszakot, nagybőti időszakot kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!